ahhoz, hogy ezt a feladatot jól teljesítse, az egyedül neki nem fog menni, és ezért kérte a mimáinkat. És ez egy olyan érzés volt, hogy ez igen, hogy csináljuk együtt, hogy ha mindenki megteszi az anyaszentegyházért azt, amit a Jóisten rábíz, én papként, a püspök püspökként, a pápa pápaként, a szervezet szervezetesként, a családanya családanyaként, a fiatal fiatalként, a családapa családapaként, az egyedülálló egyedülállóként. Tehát mindenki azt teszi meg, amit a Jóisten az ő hivatásában, az ő állapotbeli helyzetében rábíz, akkor az anyaszentegyház menni fog. És a pápa is ilyen értelemben, bocsánat, hogy így mondom, de kimerem mondani, hogy ő egy közülünk, ő egy katolikus megkeresztelt férfi, persze föl van szentelve pappá, föl van szentelve püspökké, és óriási feladatot kapott azáltal, hogy ő lett Szent Péter utóda, de végső soron ő is egy halandó ember, egy bűnös ember, ahogy ezt ő magáról is szokta mondani, akinek szüksége van az Úr irgalmára, és akinek a legfőbb célja az, hogy üdvözüljön és eljusson a mennyországba. Csak hogy ezt pápaként kell, hogy megtegye, mindemellett, hogy a saját üdvösségén munkálkodik, az az óriási feladatot bízta rá a Szentlélek, hogy az anyaszentegyházat kormányozza. Ezért imádkoztunk érte, és ezt láttam az ő arcán, hogy ezt ő átérzi, ő ezzel tisztában van, és tudta, hogy ő erre nem elég, hanem szüksége van a mi imáinkra is, és ez nagyon szimpatikussá tette őt az első pillanattól fogva.
Igen, azt gondolom, én is épp egy felvételt készítettem egy plébánián, és akkor ott néztük az élőadásban ezt, és nagyon örültünk neki. Nekem első pillanattól fogva a szívembe volt. Nem tudom megmagyarázni, sok mindent nem tud az ember megmagyarázni, de ez a közvetlenség, ugyanakkor a komolyság, a szeretet, az imádságos lélek, ez azt hiszem, hogy az elmúlt 10 évben is megmaradt, folyamatos volt nála, és folyamatosan buzdít bennünket is az imádságra, és fordítva is imádkozik értünk. Az ő imádságos szerény, ugye amikor sokan talán nem vették jó néven az ő szerénységét túlzottnak tartották, de ez bebizonyosodott, hogy ő ezt nagyon-nagyon komolyan gondolja, és ő ilyen.
Ez így van, és ő ezt nem pápaként találta ki, így vagy van. Nem arra gondolt, hogy majd milyen jó fog mutatni a sajtóban, hogy ő pápaként nem a luxusautóba, hanem a Ford Focusba száll be, hanem ő ezt tényleg így élte meg már Buenos Aires-i érsekként. Tehát ezt mindenki meséli róla, hogy bíborosként, Ő a metróval, a villamossal utazott, egy szerény lakásban lakott, maga főzte meg a vacsoráját, mindig szolidáris volt a szegényekkel, a nélkülözőkkel, tehát ez abszolút nem egy szerep, amit magára húzott, vagy egy imidzs, amit fel akart építeni maga körül, hanem ő önmagát adta. És emlékszem, egyrészt neki is bele kellett jönni abba, hogy milyen egy pápa. Az első vasárnap a megválasztása után, néhány nappal emlékszem, hogy hát tulajdonképpen úgy viselkedett, mint egy plébános, mert ott a Vatikánon belül található egyik templomban mutatta be a vasárnapi misét, aztán kiment az emberekhez, üdvözölte őket, tehát a pápák nem így szokták, de a plébánosok jó esetben igen. Aztán a biztonsági embereknek, a vatikáni csendőrségnek, a svájci gárdistáknak is meg kellett tanulniuk, hogy bizony Ferenc pápa néha kiszámíthatatlan, és hogyha akar, akkor ő átmegy a kordonokon, ő közel megy az emberekhez, és hát bizony a csendőrök, a gárdisták nem egyszer leizzadtak, és próbálták rögtönzéssel kezelni a helyzeteket, amelyek korábban Benedek pápa alatt, vagy Szent II. János pápa alatt talán kevésbé voltak szokásosak. Úgyhogy egy új stílus, egy új szemlélet, egy új kihívások is ezzel együtt a Vatikánba költöztek, nem beszélve arról, hogy akkor Ferenc pápa úgy döntött, hogy a Szent Márta házban foglalkozik, nem pedig az apostoli palotában, tehát egy valamilyen fajta változás már elkezdődött a pápává választásakor. Még egy nagyon szívembe vésett fotót is hadd idézzek föl, amely azt mutatja, hogy Ferenc pápa megválasztása után, és miután elhangzottak ezek a szavak az erkélyről,